A vendégem továbbra is Balázs Zoltán, a Maladipe Színház igazgatója, alapítója.
Turucsik Mari volt így, hogy igazgató.
Igazgató úr. Nyilván, de mivel ezzel megbeszéltük, hogy nem az a karakter, vagy ezért
nem, egyáltalán.
Nem esne jól. Na, szóval egy picit ugorjunk még vissza, mert átvettük ugye azt, hogy 2004-ben mi történt, hogyan alakult meg a Maladipe Színház, de az azért továbbra is érdekel, hogy akkoriban volt egyfajta szerepe a kultúrában, vagy a társadalomban a színháznak, amikor tök triviális kép, de hogy én abban az időben fellapoztam a Pesti Estet, és mindent tudtam, hogy mi zajlik a városban. És hogy ma ahhoz képest egészen más a helyzet, ma nem találok meg így. Lehet, hogy én vagyok balfék, de egyszerűen nem találom meg azokat a programokat, amik engem meg kéne, hogy találjanak. Érted, amiről beszélek. Tehát, hogy a kultúra, a szórakozás, az időtöltés szerepe is szerintem egészen más lett, ha úgy tetszik, sokkal on-demandebb, sokkal választhatóbb, de az érdekel mindenképp, hogy akkoriban volt a Maladipének egy szerepe, meg ma is van. Mi a különbség a kettő között? Jobb vagy rosszabb, illetve a színház szerepe akkor és most, vagy esetleg Körte és Alma?
Barack. Tehát a Maladipe mindig valami, sőt, inkább azt mondom, hogy valami egzotikus icsi, vagy nem tudom, milyen gyümölcs volt. Mi nagyon máshonnan közelítettük.
Nemrég ismertem meg az icsit.
Ugye? Nagyon jó.
Egészen elképesztő.
Abszolút. A Maladipe a kezdetek óta valami különleges szín volt a magyar színházi palettán, és ezt nem provokatíve képviseltük, vagy dacból, hanem egyszerűen így alakult. Valószínű az én személyiségem, a gondolkodásom, az a sokfajta kultúra, amiből én jöttem, vagy amit magamba szívtam, az meghatározta azt a folyamatot, amit bizonyos korszakok, bizonyos társulatai a Maladipén keresztül képviseltek a játékukkal. Tehát teljesen más volt a Kálid Artúr, Soltész Erzsébet, Parti Nóra féle első csapattársulat, mint aztán az Orosz Ákos, Lendvácki Zoltán és a többiek, és a jelenlegi, tehát hogy mindegyik, ahogy az operett is mondja, hogy új műsorhoz új férfi kell, itt új színészek kellenek, mert én magam is megpróbáltam mindig újra tervezni, újra gondolni, újra fogalmazni a társulati működést. De ez azért is volt, mert én magam is egy nyugtalan fickó vagyok, ahogy ezt megbeszéltük, és ez a nyugtalanság, ez egy kicsit arra sarkal, hogy én új tényezőket, új impulzusokat, új területeket lássak meg, érzékeljek, azokat próbáljam megérteni, átszűrni, visszafordítani, előnyére fordítani a társulati működés szempontjából, és ebben nagyon sokat segített az, hogy én hamar kikerültem a nemzetközi piacra, terepre, mint önálló alkotó, rendezőként, és a társulattal a turnékon, a fesztiválokon keresztül. Tehát, hogy egy másfajta szemléletet adott, tehát mi nem ragadtunk bele annak idején ebbe a belterjes színházi működésbe, és a jelenleg ma már egyértelműen vircsapnak nevezhető mindennapi küzdelembe. Tehát, hogy valahogy fölötte tudtunk, vagy kívül tudtunk lenni, és ez egyfajta nagyvonalúságot kölcsönzött a játékunknak.
Figyelj, ezért 20 év az nagyon sok idő. Abban nyilván voltak olyan időszakok, amikor azt érezted, hogy fú, itt most egyébként lehetne, ha akkor itt, és ha akkor így vagyok itt, hogy jelen vagyok, és nem csatangolok, és nem vagyok ennyire kalandvágyó, és nem külföldön keresem a sikert, akkor most itt egészen más helyzetben lennék. Biztos vagyok benne, hogy 20 év alatt volt ilyen pillanat.
Többször volt. Ezek praktikus dolgok. Tehát beszélsz valakivel, megfordulsz, és visszanézel, már nem ő van azon a pozíción, vagy azon a helyen. Tehát, hogy ezek automatizmusok, amelyek bizonyos korszakokhoz, vagy ciklikus időszakokhoz köthető. Én azt gondolom, hogy az embernek akkor kell ezeket tetten érni, meg lecsapni az ilyen pillanatokra, amikor ott vannak, és ezekből a legtöbbet kihozni. Tehát a társulatot működtetni az egy nagyon komoly idegrendszert próbáló játék. Bele kell tanulni, és nem lehet bele savanyodni, ha te görcsös vagy, dühös, tehetetlen, esetleg másokhoz képest próbálod az egészet csinálni, akkor biztos, hogy kudarcot fogsz vallani. Tehát kell valamiféle játékosság, kell spontaneitás, az újra tervezés öröme az egészben jelen legyen, és hát nagyon következetesen kell működni. Ez talán a legkevésbé tetten érhető a magyar színházi világban. Tehát a kérdésedre válaszolva, radikális különbség van szerintem az akkori, meg a mostani színházi világ között. Én úgy tapasztaltam annó, de nem a nosztalgia miatt remélem, hogy közösségépítő jellege volt a színháznak, meg irányadó, tehát a témaválasztás, a szerzők, a gondolatiság, az valahogy úgy átjárta a nézőket, és elkezdtek kutakodni, utána néztek, érdekelte őket, folyamatokban tudta gondolkodni, tehát ha visszatért egy színházhoz, akkor tudta, hogy honnan folytatják az együttműködést, a párbeszédet, stb. Ma egységeire, darabjaira van morzsolódva a színházi világ, és nem csak a mindenféle konfliktusok miatt, hanem egyszerűen azok, akik műhelyeket, szellemi köröket, együtteseket kell, hogy irányítsanak, vezessenek, ők maguk is annyira zaklatottak, és annyi felé vannak, és olyan nehezen találják meg a közös hangot, vagy a saját belső hangjukat, hogy nem érnek rá, vagy türelmetlenek bizonyos színészpedagógiai feladatokkal kapcsolatban, vagy csapatépítő ügyekkel kapcsolatban, a repertoár konzekvens kialakításával kapcsolatban is vannak adósságok, és hát így fordulhat elő például az, hogy bizonyos színházigazgatók örülnek annak, ha egy rendező, ha külföldön mondjuk sikert aratott egy darabbal, egy előadással, akár egy az egybe xeroxolva itt is bemutatja, csak legyen meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez például nem történhetett meg pár évvel ezelőtt. Illetve ha ilyen szóba került, emlékszem, hogy Iglódi István, amikor a Bob Herceget megrendezte a Pesti Magyarban, meg Fehérváron, akkor felsziszent a szakma, hogy hát ez gyakorlatilag saját magát ismétli, ez az alkotó. Ugye mindenki ismerte, szerette, tisztelte és tudta, hogy kicsoda az Iglódi István, de hát ezt nem engedheti meg magának egy valamilyen művész. Ma megengedheti magának. Aha. Én biztos, hogy ebbe a zsákutcába nem mennék bele, egyszerűen csak magam miatt sem, mert nem érdekes, nem kihívás számomra, hogy én ismételjem önmagamat, vagy ne fektessek annyi energiát és munkát egy felkészülési folyamatba, hogy ez valami mást jelentsen.
De olyat hallottam már, hogy valaki megrendezett egy előadást, és rá 15 évre újra megrendezte azt az előadást, mert azt mondta, hogy nekem már mást jelent ez az előadás.
Az más, ez egy belső késztetés, ami az alkotót mozgásban tartja, és ezek az energiák mozgósítják az ő jelenlegi kreatív energiáit, vagy a mostani tudását, vagy tapasztalatait. Ez egy más, ez egy elvégzendő, egy lomtalanítási, leltározási feladat. De amiről én beszélek, az meg egy igénytelen, könnyű megoldásokra épülő, gyakorlatilag a nézőt egyáltalán nem partnernek tekintő bugyuta vállalás.
Egy kicsit beszéljünk a játszási stílusokról, mert félig meddig kitértél rá. És az érdekel, hogy én, amit én tapasztalok, és egyébként ez még mindig a kőszínházi jelent illeti, hogy nevezzük, és ne legyen feltétlen pejoratív, de nem azt mondom, hogy pozitív jelző az, hogyha arhaikusnak nevezem a magyar játszási stílust nagyon sok esetben, nem minden színházban, de én mindig érzem azokat a beidegződéseket, amik azzal járnak, hogy beesik a kabátból a szerepbe a színész, és panelekhez nyúl, és külső szempontok szerint építi fel a karaktert. Mosolyogsz, és szerintem sejtett, hogy miről
beszélek. Mosolyogok, mert én ezt úgy mondom, hogy figurázás, tehát ez valahogy olyan mélyen benne van a magyar színjátszás pórusaiba, hogy kiírthatatlan, de ezt én már végig gondoltam.
Ezt akartam megtudni, hogy ez miért érezzük azt, hogy kiírthatatlan, mert közben meg vannak törekvések, közben meg az van, hogy a független színházak a víz alól is valahogy mindig előjönnek, mert megoldják magukat.
Nem csak a független színházak, ezt ki kell valahogy egészítenem, hogy ezt is úgy szeretik sarkosan megfogalmazni, hogy vannak a gonosz, arhaikus és semmit tevő.
Hát ezek a pórusok, nem?
Klasszikus,
tehát, ezek azok, az
színjátszásra épülő nagy színházak, klasszikus, kőszínházak, akkor vannak az én nagyszerű, jófej, független, szabad színházak. Szerintem nem egészen így van. Ez, igen, hát a függetlenek mindig jófejek, meg kísérletezők, meg vagányok.
Mindig ők
nem.
A jók a mese végén.
Igen, szerintem nem, és ez biztos, hogy nem fog tetszeni mindenkinek, amit mondok. Én nem véletlenül léptem ki a FESZ-ből annak idején, a Független Művészeti Szövetségből. Egyáltalán nem láttam azt, hogy a mi érdekeinket képviselik, és most nem csak működésével. Belterjes, nagyon ilyen klubszerű, tehát a vacsoram Rabucsánéknál ez, amit a Szentpéter-Sernyőjékben mondja. Elkerülhető lenne.
Ez a fajta belterjesség? Mert én azt gondolom, hogy Magyarországon egy csomó közösség előbb-utóbb ezzé vál, belterjessé
válik. Ez ilyen akolmeleg jelleg, tehát hogy ahol több jó van, akkor ott az én helyem is, mert akkor a meleget valahogy összehozzák nekem.
De ahol büdös van, ott meleg is.
Büdös is meleg is, de a milyen csúnya ronda, de hát ez van. Én nem tudom, hogy máshonnan nézem ezt a dolgot, kockázatosabbnak látom, és szeretném is megélni a színházi működést, meg a színházi folyamatokat. Talán Vasziljevet tudom idézni, aki szintén mesterem volt, és azt mondta, amikor Moszkvában annak idején észrevette, hogy körülötte olyan nagyon érzékenyek lettek az alkotótársak, az ő rendező kollégái, a mindenféle szociális és társadalmi hátrányt vagy előnyt jelentő ilyen-olyan rétegekre, és akkor elmentek dokuszínházat vagy drámaszínházat csinálni egy mikrofonnal, megkérdezték, hogy hogy van az aktuális cigányember, akkor mondta, hogy nem túl jól, akkor visszamentek, ebből csináltak egy projektet, egyestés Wirtschaft volt, tehát mindenki oda volt, hogy ilyen érzékenyítő, ilyen fantasztikus integrat előadást rég látott, és akkor ezzel letudták a maguk társadalmi felelősségvállalásukat színházilag is, akkor ő eldöntötte, hogy nem ezt fogja csinálni, lehet, hogy kevésbé látványos, de hosszú távú, hogy a színházra koncentrál, és annak az anatómiájára. Tehát én magam is így döntöttem, bár többször lehetett volna szociálisan érzékeny, dokumentarista és trendi, vagy divatos előadásokat létrehozni. Tehát valahogy Coco Chanel jut most eszembe hirtelen, aki azt mondta, hogy a divat mulandó, a stílus örök. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a Maladipe a stílusra próbált mindig fókuszálni, a divatra kevésbé, mégis valahogy divatosak is lettünk, vagy voltunk bizonyos korszakokban, de ez egyáltalán nem érdekelt engem, mert a saját utam, a saját utunkat jártuk, minden előnyével és hátrányával együtt. Tehát ezt akik hozzám szerződtek, pontosan tudták, hogy mit vállalnak, meg nem lesznek gazdagok, nem lesz házuk, kocsijuk, nem tudom én, viszont művészileg vagy szakmailag komoly fejlődésen tudnak átmenni, és bejárják a világot, azért az sem kis dolog.
Nem hasonulnak meg. Amikor azt kérdeztem, hogy a bázis hiánya az megvolt-e, vagy ez az úton levéshez, melyik volt erősebb, akkor azt is kérdezem egyúttal, hogy a színészeknek, mert azért ez nem csak te vagy. Tehát itt azért van, nem tudom hányan vannak a társulatban pontosan, de azért ez egy mindig egy kérdés.
Tíz fő
azért abból, érted, abból mindig lehet egy, aki azt mondja, hogy figyelj Zoli, nem bírom
és
tovább.
És igazuk is van, azt kell mondanom, hogy amikor családot akarnak végre, és meg akarnak állapodni, és mondjuk meg szeretnék venni a gyereknek, ha lesz gyerek, az ilyen-olyan pelenkát, meg a nem tudom én micsodát, akkor igazuk van, hogy már nem bírja az utazást, nem tud annyit távol lenni Budapesttől, és a többi, plakáton is szeretne szerepelni, vagy egy reklámban, vagy egy filmben, tehát akkor eljön az a pillanat, amikor el kell döntsük, hogy még mennyi van ebben az együttműködésben. De ahogy említettem neked, minden korszaknak megvannak a maga játszótársai, és ezt mindig ugye a 7-8-9 év köré kell, vagy kb. Ennyi a kalibrált idő, amit együtt töltünk, és akkor jön az újra gondolás, vagy újra tervezés ennek a játéknak, de ez így természetes, tehát hogy én sem vagyok ugyanaz, aki 21 éve, és azok a szereplők sem ugyanazok, akik ma játszanak velem, vagy színészek, akik voltak 21 éve. És nagyon érdekes számomra azt nézni, hogy velük mi történt azóta. Tehát milyen plusz, milyen mínusz jellemzi a jelenlegi művészi,
vagy
életüket. Közösen döntjük el. Tehát, hogy én elküldeni nagyon ritkán küldtem el színészt, mert ha már őt választottam, akkor felelősségteljes feladatot láttam ebben az együttműködésben, de voltak olyan krízis helyzetek anyagilag, pont a bázis hiánya miatt beáztunk, elveszítettük, és a többi, amikor muszáj volt csökkenteni a társulat létszámát, és valahogy túlélni, vagy tartalékolni jobb időkre.
Van még egy kérdés a bázishoz, ami egyébként nem hagy nyugodni, mert ezen én is keresztül mentem, én is éltem külföldön több helyen is, és azt tapasztaltam, hogy bárhol vagy, a ti helyzetetek tök más, mert ti folyamatosan úton vagytok, de én megpróbáltam lábat vetni több nagyvárosban, és ahol vagy, lehet egzisztenciád, lehet élőhelyed, lehet csajod, lehetnek barátaid, de a kulturális egzisztenciád az sosem fogja azt elérni, amit otthon el tud érni. Kulturális honvágyad az mindig tud lenni.
Hát nekem ez pont fordítva van. Nagyon érdekes. Nekem a kulturális egzisztenciám sokkal stabilabb külföldön, mint itthon.
Én a kulturális honvágyról beszélek.
A kulturális honvágy
kicsit olyan, mint a Túró Rudi nincs
Párizsban. Igen, ebben igazad van. Bár most már ott is van, meg Romániában is van, meg Lengyelországon is van.
Jó, akkor passzúj pörkölt.
Igen, ez nincs, ez valóban, főleg passzúj néven, babként már. Egyetértek vele, tényleg más az itthoni lét, hogyha az stabil, vagy mondjuk folyamatokban tud gondolkozni, ha nem, akkor egy ilyen adhok jellegű megmutatkozás, vagy alkalmi találkozásokat biztosító játék lesz. Ezt próbálom kerülni, mert ahogy említettem korábban, nekem az érdekes, ha mi együtt öregszünk a közönséggel, és magukénak érzik a színház minden fázisát, és az unoka ajánlja a nagymamának, a nagymama az unokának. Most például az Ivon című előadásunknál éltem meg, hogy visszaküldte a nagymama az unokáját másnak, hogy ezt látnod kell. De én azt hittem, hogy az unoka fogja, de a nagymama küldte. Tehát elképesztő izgalmas az, ahogy ők egymás között párbeszédet folytatnak, és amikor annak idején erről ejtsünk két szót, mert azt hiszem a Maladipét nagyon jellemzi ez a fajta gondolkodás, mi megengedtük magunknak, hogy az Übükirály, ma már legendás előadás az Übükirály, nyílt próbáin gyakorlatilag minden este ott üljön velünk 45 ember az olvasópróbától a bemutatóig, akkor mi először Magyarországon valóban egy próba folyamatot mutattunk meg a nézőknek, ahol a színészek törékenysége, sérülékenysége ugyanúgy része volt az alkotási folyamatnak, mint a bravúros, csodálatos pillanatok.
Ezt lehet akkor nevezni közösségi színháznak,
igen,
nem?
Igen, így van.
Még egy, ugyanide egy pillanatra térjünk vissza, mert arra, amit mondasz, és ez a fajta kísérletezésre eszembe jut Halász Péter, aki 90-es években elég erős...
Ő járt hozzánk annak idején.
Elég erős kísérletezésbe kezdett, és hát ő az, aki élve felravatolasztatta magát ugye a Műcsarnokban.
Sőt, Halász Péterrel úgy volt, hogy együtt csinálunk színházat a mostani Belvárosi, vagy illetve most már Tura Ida, azt hiszem, de akkor még Belvárosi Színház néven futott, hogy azt az akkor nem használt színházat együtt fogjuk felújítani és színházat csinálni.
Az ő pályája, az ő, mert ugye most ez lehet nevezni, hogy ez egy befejezett pályafutás, hiszen már nincs köztünk. Az neked mennyire tud irány elv lenni?
Van olyan, ami igen, van olyan, ami nem. Pál Istvánnal ugyanígy vagyok, Gál Erzsébettel ugyanígy vagyok, nagyon sok olyan alkotó nevét felsorolhatnám, akik számomra meghatározóak voltak, mert merészen, nagyon szenvedélyesen és személyesen közelítettek a színházművészethez, és nem álltak be a sablon, a sztereotípiák és a kanonizált formák, tartalmi összefüggések sorjába. Azt gondolom, hogy azt a fajta, hogy mondjam neked, ilyen füstös patkány-look-szerű színházcsinálást én nem tudnám csinálni, amit ők szerettek, csináltak, és a 60-as, 70-es éveknek egy ilyen meghatározó életformája volt Grotowskiék, Kantorék után. Én ezt nem tudnám. Tehát én, amikor a bázisunk megvolt, hogy visszatérjek ehhez a szóhoz, a Mixát téren, akkor mi az első emeleten játszottunk fehér falak között és napfény közepette. Tehát nagyon jó, meg a részeg embert hallottuk a téren, a kutyaugatást, ezt integrált a színészek a játékba, tehát nekem fontos volt, hogy élet legyen körülöttünk. Én amúgy is szenvedek, amikor egy kőszínházban vagy nagyszínházban, teljesen, hogy itt vagy külföldön, a próba az fekete falak között történik, mert sterilnek érzem, és mindentől megfosztottnak, ami az élet, az energia, az áramlás kategóriája. Ezért a Halász Péter ezen színház csinálói tevékenységét, ami a doboz, és a pince, és a füstös attitűd felé terjedt, vagy ment, azt én biztos nem tudnám életformaszerűen csinálni. Mint egzotikum, vagy érdekesség, az jó.
A vendégem Balázs Zoltán, a Maladépes Színház alapítója és vezetője. Itt folytatjuk pár perc múlva.